94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntekre véradóan is nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának. Nem sokkal 8 óra után ébredt fel a Gemelli klinikán. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont pénteken 8 óra 32 perckor. A Szentatya állapotáról csütörtökön 19 óra 43 perckor a következőket közölték. Ferenc pápa állapota stabil, idejét csütörtökön munkával, imádsággal és pihenéssel töltötte, valamint részesült az eukarisztiában. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. Figyelembe véve a klinikai állapot stabilitását, a következő orvosi közleményt szombaton teszik közzé. Csütörtök este is megtartották a pápáért való közös rózsafüzér imádságot a vatikáni Szent Péter téren. Ferenc pápa hangüzenetet küldött a kórházból, amelyet a rózsafűzér előtt játszottak le. Idézzük. Szívem mélyéből köszönöm az imákat, amelyeket a téren imádkoztok az egészségemért. Innen kísérlek benneteket. Isten áldjon és a szűzanya oltalmazzon benneteket. Köszönöm. Mindannyian igazságos és tartós, de az erő pozíciójából kiinduló békét akarunk. Ez Donald Trump érdeke is. És ha ezt el akarják érni, akkor ez csak az EU és tagállamai támogatásával lehetséges, mert előfeltételeket kell teljesíteni. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a rendkívüli uniós csúcsot lezáró tegnap esti sajtótájékoztatóján. Felhívta a figyelmet, hogy Európa kulcsszerepet játszott Ukrajna gazdasági túlélésének biztosításában. Jelentős befektetésekkel támogatja az ukrán védelmi ipart és katonai képességeit. Emellett gondoskodott az energiarendszer fenntartásáról, amely lehetővé tette a tél átvészelését. Számos példa bizonyítja, hogy Európa támogatása elengedhetetlen a pozitív eredmények eléréséhez és a béke megteremtéséhez, amely közös érdekünk, tette hozzá. Ha elfogadnánk a rezsicsökkentés eltörléséről szóló brüsszeli álláspontot, amelyet néhány brüsszeli megbízott is képvisel Magyarországon, akkor minden család körülbelül 500 ezer forinttal többet fizetne egy évben, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor kiemelte, amikor ilyen erős nyomás alatt van egy ország, mint mondjuk a migráció ügyében volt Magyarország, akkor az egységnek, a konzultációknak, a referendumoknak mind jelentőségük van. Közölte, ez a helyzet a rezsivel is. Óriási nyomás alatt vagyunk évek óta, hogy a rezsitámogatást töröljük el azért, mert megskalpoljuk a nagy energiacégek profitját. Ha a piac által kialakított árat kellene fizetniük a magyar családoknak, akkor a magyar családok sokat fizetnének, és az a pénz pedig az energiacégek zsebébe vándorolna, mutatott rá a kormányfő. Brüsszel Péter gazdái megrendelésre támadják a rezsicsökkentést, de a kormány megvédi a rezsicsökkentést, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalára feltöltött videóban Magyar Péterre, a Tisza párt elnökére utalva. Hidvégi Balázs a videóban úgy fogalmazott, ahogy arra számítani lehetett, Brüsszel Péter is támadja a rezsicsökkentést, ahogy Brüsszel eddigi bábjai, úgy most ő is elkezdte mondani, hogy a rezsicsökkentés egy humbuk, és ismétli ugyanazokat a hazugságokat, amiket évek óta hallunk Brüsszel embereitől. Az államtitkár szerint Brüsszel Péter azért mondja ezeket, mert a gazdái ezt várják el, és ezt kérték tőle. Az alaptörvényben rögzíteni fogják, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése. Jelentette be a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a rendőrséggel közös sajtótájékoztatón Budapesten. Horváth László elmondta, március 1-től hajtóvadászat folyik a kábítószerkereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, illetve zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben. Továbbá olyan jogszabályi környezetet kívánnak teremteni, ami a rendőrségi fellépést gyorsabbá, hatékonyabbá és eredményesebbé teszi, és elrettenti a drogkereskedőket, tette hozzá. Végül az időjárásról. A Dunántúlon nagyrészt felhőtlen lesz az ég, de attól keletre is csak helyenként szűrhetik fátyolfelhők a napsütést. Csapadék nem várható. A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon idén... A déli délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet kora délután 17 és 22 fok között alakul. Késő este mínusz 2 és plusz 10 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Kedves hallgatóink, kívánság műsort hallanak itt a Szent István Rádióban 2025. március 7-én pénteken. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Dr. Huszák Jánosnét szeretettel köszönti és jó egészséget kíván számára szomszédasszonya Ilonka. Megáll az idő. Holló Ilona énekel.
Azelőtt percek jöttek, percek múltak, órák és napok egymásra hultak. Tova repültek hónapok, évek, míg egyszer meg nem lát. Azóta mindig megáll az idő. Az égen néma álló csillagok, a földön csak te vagy és én vagyok. Hallgatsz és hallgatok, szerelmes szó sem csendű. Megáll az idő, ha rád talál az ajkam lángoló, a végtelenbe járunk álmodó, minden más elmúló, csak ez az emlék el nem száll. Van a perc, ami nem mint az éve, csak együtt élhetünk, örök az életünk, s még tart ez a perc, s te lágyan ölelsz, és megáll az idő, az élet.
égen néma álló csillagok. A földön csak te vagy és én vagyok, hallgatsz és hallgatok. Szerelme szó sem csendül már. Van a perc, ami több, mint az évek. Csak együtt élhetünk, örök az életünk, s még tart ez a perc, s te lágyan ölelsz. És megállt az idő.
Németh Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti, és jó egészséget kíván neki, barátnője. A Küldök néked egy nápolyi dalt című felvételt Berkes János előadásában hallgathatják meg.
Küldök néked egy nápolyi dalt, benne szokom a szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy bús éjszakán, úgy gondolsz rám. Szívem nélkül várva pihalt, olyan koldus, oly szegény, már csak azt remélem én, hogy ez szerelem zenéje után, ugye gondolsz rám. Tudom én, ha kiválom, hull a sok kincs rád, csak ha innétem látod, egyebem sincs hát. Küldök néked egy nápolyidalt, benne szokott szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy bús éjszakán, úgy gondolsz rám. Pihenni tér gyönyörű Nápoly, az égbe hunyt a két szemét, csupán egy ringó gondoláról röpít a szélek szép zenét. Egy parti márvány palotán a baldahinos ágyölén, nem hallja már a büszke váma, hogy mit dalol szegény legény. Küldök néked egy nápolyidalt, benne zokog a szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy bús éjszakán, úgy gondolsz rám. Szívem nélkül elárva kihalt, olyan koldus, oly szegény, már csak azt remélem én, hogy ez szerelád zenéje után. Úgy gondolsz rám. Tudom én, ha kiválod, hull a sok kincs rád, ha felsír majd egy bús éjszakán, úgy gondolsz rám.
egy miskolci hallgatón kérésére következik Antonio Vivaldi 4 évszak című művéből a tavasz első tétele. A Bowie Szántóra Németh Imrén és Árikának születésnapja alkalmából küldik a most következő felvételt a rokonok és ismerősök.
Kicsi fehér metelt szoba, falon függő Mária kép. Egy sarok van az asztalon, halvány fényű gyertya ég. Mellett egy lány és legény, a szemükben vágy és remény, a szívükben szerelem. Tulipános ládán ül, tervezgetne csöndesen. Mellett egy lány és legény, a szemükben vágy és remény, a szívükben szerelem.
tulipános ládán ülne, tervezgetnek csöndesen. A kemence szögletében egy anyóka kuporog, olvasót tart a kezében, de az ajka nem mozog. Az ifjakat nézi, nézi, a múltakat felidézi, könyvszökik a szemébe. Csak az a jó Isten tudja, mi jutott az eszébe. Az ifjakat nézi, nézi, a múltakat felidézi, könny szökik a szemébe. Csak az a jó Isten tudja, mi jutott az etébe.
Miskolcon Erika kérésére következik a Kell ott fenn egy ország című felvétel a nagyapa születésnapja alkalmából. Zorán énekel az ünnepeltnek.
Kendőbe zárta őszhaját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy körre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó, csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. világ, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.
Kedves hallgatóink, mai kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap Farkas Erzsébet várja önöket zenés üzenetekkel. Addig is várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de e-mailt is írhatnak nekünk a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A mai műsort Bartók Beáta szerkesztette, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. További jó rádiózást kíván önöknek a bemondó Domán Vivian.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű!
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Szatmári Lajos első danos mesterrel és Elek Norbert 7 kiús fokozatú tanítvánnyal, a Miskolci Kagamiriu Egyesület tagjaival beszélgetünk a japán harcművészetről. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, szervusztok!
Szia!
Szia, szép napot!
A felkonferálásban titulusokat mondtam hozzátok, és mit is jelentenek ezek a titulusok? Próbáljuk meg körülírni, hogy mi is ez.
Megpróbálom elmondani röviden és érthetően. Mint minden harcművészetben, vagy akár fegyveres testületekben, itt is vannak fokozatok. Nyilván, mint egy távol-keleti harcművészeti iskola, mi is úgy épülünk fel. Vannak a tanítványok, alapvetően és a mesterek.
Mióta foglalkoztok a harcművészettel egyáltalán, és aztán majd kitérünk az egyesületre?
Magával a harcművészettel nyilván már elég régóta foglalkozom. Gyerekkoromban is érdekeltek ezek a dolgok, főleg a kard, a katana, hogy megfogalmazzam. Alapvetően ebbe a harcművészeti stílusba 14 éve vagyok benne, és nyilván, ahogy teltek az évek, úgy a tudás és a tapasztalat alapján az ember idézőjelben szerzi ezeket a fokozatokat, és egyszer csak azt veszi észre, hogy ott van a sor elején az edzőtáborban.
Én 5 éve foglalkozom a Kagamiriu harcművészettel. Tulajdonképpen szociális média felületen találkoztam a felhívással, hogy van ilyen lehetőség, illetőleg meghirdetett edzés. Kíváncsi lettem rá, elmentem, megnéztem ismerőssel, gyerekekkel, és megtetszett, úgyhogy 5 éve üzem ezt a harcművészeti formát.
Meséljetek erről a harcművészeti formáról, Kagamiriu, mit érdemes tudnunk róla?
Ebben a formában, mint Kagamiriu, 2019. december 19-e óta vagyunk, előtte egészen más nevünk volt, de az előzményekre most nem térnék ki, mert nem erre vagyunk kíváncsiak. Kagami Ryu annyit tesz, hogy Kagami az egy tükör japánul, illetve példakép, a Ryu pedig iskola. Próbáltak az alapító mesterek egy olyan nevet adni, ami jellemző a harcművészeti stílusunkra, és szerintem elég találó, mert ha bejön egy tanítvány, mindenképp kell neki egy példakép, illetve saját magának otthon egy tükör, ami alatta a munkáját végzi.
Mik a legfontosabb jellemzői ennek az ágnak, a harcművészeti ágnak? Katonát használtok-e, ilyesmikről beszélgessünk?
Igazából azzal kezdeném, hogy tisztelgünk a japán hagyományok előtt, tehát igazából egy hagyományőrző harcművészeti irányzat vagyunk, nincsenek japán gyökereink ilyen téren. A japán harcművészeti ruhákban vagyunk edzésen, tehát karategi, lent a igazából olyan, mint a magyar betyároknak a nadrág, tehát egy hakama, amit legfőképpen, amikor a kardot használjuk, akkor veszünk fel, de aki jól érzi magát benne az edzésen, az végig abban van. A legfontosabb eszközünk a japán szamuráj kard, a katana, ami igazából egy olyan akár jellemet, akár magabiztosságot adhat a tanítványnak, a mesternek is, ami fejleszti, illetve formálja az ő saját jellemét. És szerintem ami a legfontosabb, hogy nincsenek konkrét kötött dolgaink, tehát nem tradicionális, és próbáljuk úgy oktatni, igazából megmutatni a magát a vágást, a kardról beszélünk, hogy nagyjából az hogy néz ki, a tanítvány pedig a saját testalkatára, mozdulataira formálhatja azt a vágást. Nyilván az alapvágás az adott, de az, hogy neki az hogy jön ki, és hogy hatékony, azt ő dönti el, és saját magára tudja formálni mind a puszta kezes dolgokat, mind a kardot, illetve a többi eszközünknek a mozdulatait.
Jó, még annyit tennék hozzá gyorsan, tömören, hogy Kagami Ryu Harcművészeti Egyesület a nevünk, és mint ilyen formán az International Budo Federationnek, tehát a Nemzetközi Budo Szövetségnek a tagja az Egyesület. Na most ez egy tulajdonképpen egy fegyveres harcművészeti forma, amiben legfőképp a szamurájok által hordott fegyverek és eszközök találhatóak meg, úgy, mint ugye a katana, ezt mondta Lajos, nunchaku, szájvilla, ez a háromágú szigony, illetőleg a tonfa. Na most ugye a katonát azt mindenki ismeri, ugye a Shogun sorozat meg egyébként az eléggé elterjedt. Mi a klasszikus katonát használjuk, mert ugye ennek is többféle formája van, tehát van egész hosszú csatabárd, azt inkább lóról használták. Van tacsi, mert ugye a hagyományos kata az ilyen 72 cm, van a tacsi, az hosszabb. Van a vakizasi, mert ugye egy szamuráj párba hordta a kardot, tehát volt a katana, illetőleg volt a vakizasi. Van a tantó, az leginkább protokolláris eseményeken hordták, de a kimono alatt, illetőleg a gésáknak volt meg a női szamurájoknak volt fegyvere, mert ha volt egy szamuráj, titulussal ellátott japán nemes, akkor amelyik családba beleszületett egy nő, ő is szamuráj volt. Na most ők nem képviseltek úgymond katonai tevékenységet, ellenben a család védelmére használtak ők is fegyvereket. A nunchakuról annyit, hogy Okinawa szigetéről származik, ez egy mezőgazdasági eszköz volt. Volt olyan korszak Okinawa szigetén és Japánban, amikor a Ryukyu szigetét megtámadták, illetőleg megszállás alá vonták a japánok, akkor betiltottak minden fegyvert. Na most a parasztok, mezőgazdaságban dolgozó emberek, hogyha volt a faluba egy külső támadás, ugye meg kellett, hogy védjék magukat, úgyhogy tulajdonképpen amit találtak mezőgazdaságban, illetőleg a környékükön eszközt, azt használták. Úgyhogy ez egy gabonacséplő eszköz, de ők kifejlesztettek erre egy busi harcmodort, úgyhogy ez a nunchakunak a eredete. De ezt mindenki tudja, hogy épül fel a nunchaku, tehát van két bot, és akkor egy lánccal van összekötve. Na most a szájvilla, a háromágú szigony, az is Okinawa szigetén terjedt el. Ezt tulajdonképpen ottani rendfenntartó erők használták, akkor, amikor ha letartóztattak valakit, ellenállt a letartóztatásnak, illetőleg egy státuszszimbólum is volt számukra a szájvilla. A tonfa az megint mezőgazdasági eszköz, és mint minden busidó, illetőleg karate eszköz, ami fegyveres harcművészet Okinawa szigetéről származik, ez egy gabonacséplő gépnek a szára, úgyhogy ez is tulajdonképpen mezőgazdasági eszköz. Ezt is teljesen jól lehet egyébként harcművészetekben használni, de egyébként a mai világban ugye a rendfenntartó erőknek ez rendszeresítve van a tonfa, úgyhogy ezt is ismeri mindenki.
Harcművészetről beszélünk, gyakran megsérültök, mert veszélyes eszközöket is használtok így edzések közben, vannak sérülések?
Igazából próbálunk haladni a korral, és próbáljuk egyre biztonságosabbá tenni az edzéseket is, illetve a bemutatóinkat is, mint minden más sportágban. Így ugye magával a katánával csak az iajdó formában dolgozunk, ami ugye a vágásokat jelenti, a vágás művészetét. Nyilván az egymás elleni küzdelmi szituációkat úgynevezett ütőfával gyakoroljuk, ami alapvetően legkönnyebben úgy tudnám jellemezni, hogy seprű nyélen szigetelő anyag, de ennél azért egy kicsit fejlettebb, modernebb poli észter dolgokkal van bevonva és puha. Alapvetően persze természetesen történnek sérülések, de azok óhatatlanok, tehát most lehet, hogy rossz hasonlat egy foci edzésen is, ha valaki rosszul csúszik be, óhatatlan a sérülés. Itt is, hogyha éppen nem figyel valaki, mert máshol jár az esze, és becsúszik az a ütés, rúgás, vágás, az igen. De amióta én edzéseket tartok, azóta tehát nem volt olyan jellegű sérülés, ami komolyabb volt, tehát soha nem kellett még mentőt hívni. Biztonságosak vagyunk alapvetően, mert mindenki betartja a úgynevezett munka- és balesetvédelmi szabályokat, illetve a dojo etikettet.
Igen, tehát a Kagamériu az egy harcművészet, mint az egyesület nevében is benne van, tehát ilyen formán nem egy kombatrendszerű, támadó jellegű sport, vagy önvédelmi dolog, úgyhogy itt inkább a saját magunk fejlesztése a cél. Benne is van, hogy művészet, tehát Japánban például mind a mai napig vannak olyan iaidó mesterek tulajdonképpen, akik elismert színészek, tehát ugye a Kobutót, a Japán Színházat remélhetőleg ismeri mindenki, úgyhogy itt a saját magunk fejlesztése a cél mindenféle eszközzel, úgy a katonával, úgy a nunchakuval, a tonfával, a szájvillával. Nyilván ezeket mindegyiket lehet használni támadásra és védésre is, de nálunk az egyesületnél a saját magunk fejlesztése, a befelé fordulás, a fókusz, ez a cél.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Kiknek ajánljátok ezt a harcművészeti stílust, műfajt? Vártok jelentkezőket, gondolom? Hány éves kortól foglalkoztok akár fiatalokkal?
Az igazság az, hogy most itt Miskolcon egy felnőtt csoportunk van. Korban úgy fogalmaznám, hogy 9 éves kortól, tehát hogy nem korfüggő. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a mi harcművészetünk nem korfüggő, de szerintem minden harcművészeti irányzat, illetve minden mester a saját harcművészetéről azt mondja, hogy nem korfüggő. Én ajánlanám ezt bárkinek, de mivel itt felnőtt csoportunk van most, ha valaki gyereket érdekel, gyermeket, általános iskolást és alsóst, akkor neki úgy lenne célszerű jönni, hogy párban, hogy ne vesszen el, ne kallódjon el, illetve ne menjen el a kedve a felnőttek miatt ettől.
Azt még én hozzátenném, hogy ugye az egyesület úgy épül fel, hogy különböző dojók vannak az egész országban, sőt nemzetközi szinten már, hogy van dojó Németországban is, és a felvidéken is több. Na most egy dojó tulajdonképpen klán. Tehát ugyanúgy klánokra vagyunk tagolódva, mint a japán sógunátus idején, úgyhogy minden klánnak megvan a maga főmestere, és akkor a hierarchián belül ugye lefele ez így tagozódik. Itt Borsod megyébe, mint említette Lajos, Miskolcon van a felnőtt csoport, és Kazincbarcikán van a gyerek rész. De van olyan dojo, ahol elég széles rétű a kor. Minden évben nyáron szokott lenni önvédelmi tábor, illetőleg edzőtábor az egyesület szervezésébe. Az önvédelmi tábor az tulajdonképpen mondhatni nyílt, az tulajdonképpen a gyerektábor, úgyhogy oda mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki nem ismeri a egyesületet, illetőleg a harcművészetet, mert ott megismerkedhetnek a gyerekek teljesen vele. Illetőleg van az edzőtábor, az már viszont a gyakorlott, vagy kevésbé gyakorlott, de már egyesületi tagok számára van. Ott is nagy a szórás, tehát ott is van olyan, aki gyerek, aki mondjuk úgymond ügyes, vagy 10 évtől felfele van, vagy esetleg szülővel jár edzésekre, és akkor egész 60 akármeddig is vannak tagok. Tehát, mint mondtam, harcművészet, tehát itt mindenki a saját maga fejlesztésére törekszik, úgyhogy ez korhoz nem kötött, ellenben teljesen élő az egyesület olyan formán, hogy említette Lajos ezt az ütőfát, na most nálunk az edzőtáborban, illetőleg az edzéseken is van csata. Tehát annak ellenére, hogy nem sérülünk meg, mert odafigyelünk egymásra, és egyébként is a kontrollálás az nagyon fontos minden harcművészetnél, tehát nálunk is, hogy gyakoroljuk az önkontrollt, illetőleg a kontrollt, de vannak ütőfás csatáink. Tehát páros csaták is vannak, csoportos csaták is vannak, meg van teljesen olyan, hogy mindenki mindenkivel, úgyhogy ez egy élő dolog, úgyhogy amit tanulunk, illetőleg átveszünk a mesterektől katonával a tudást, azt teljesen rá tudjuk vetíteni az ütőfára, úgyhogy a csaták közben ezt tudjuk alkalmazni, illetőleg a különböző stratégiákat is, mert ugye erről szól.
Milyen gyakran van bemutató, tehát például legközelebb mikor nézhetik meg akár a miskolciak vagy az érdeklődők?
Bemutatónk most nincsen szervezve, meg még nincsen lekötött bemutatónk, viszont péntekenként van edzés az Avason az egyik óvodába 3:30-tól, pontos utcája, Norbi.
Leszik Handor utca 6.
Köszönöm szépen, mert sajnos én mindig elfelejtem. Ott meg lehet nézni az edzéseket, illetve interneten fenn vagyunk, kagamirio.hu, TikTokon is vagyunk szerintem, illetve minden ilyen médián, ami így elérhető interneten, lehet érdeklődni személyesen is, illetve fent az interneten minden cím és telefonszám megadott.
Milyen készségeket és képességeket fejleszt ez a harcművészet, tehát az önkontrollt, hogy említettitek az önkontrollálást például?
Amit mi szeretnénk elérni, ugye azt, ahogy Norbi is mondta, hogy befelé fordulunk, saját magunkat fejlesztjük, ezáltal többen járunk edzésre, nyilván magát a közösséget is fejlesztjük, illetve az egyén, a gyakorlataink, illetve a fegyveres eszközök tanulásával a térlátását tágítjuk, ami szerintem nem rossz a mai világban, hogyha az érzékszerveket növeljük úgy, mint szem és hallás, illetve ezt a periférikus látást is ki tudjuk terjeszteni, azt nem mondom, hogy úgy, mint egy kaméleon, de magával a többi érzékszervünkkel elég tudjuk fejleszteni a periférikus látásunkat, illetve ez egy önmeditáció minden eszközzel, a reflexeink fejlődnek, gyorsabbak lesznek, hatékonyabban tudunk a köznapjainkban, tehát a saját munkánkban, esetleg iskolában is úgy reagálni a harcművészet által, hogy az megfelelő legyen, intelligens és nyugodt. Ebbe benne van az a következő dolog, ugye a nyugalmat tanuljuk. Ezáltal szerintem az az ember, aki minden helyzetben nyugodt tud maradni, az azért nyerő pozícióban van mindenhol. Norbi, esetleg még valami, mint tanulmány.
Mint japán hagyományokon, vagy illetőleg japán hagyományokat tisztelő harcművészet, ugye a Bushido 7 alapelve, az nálunk is megjelenik a harcművészetbe, illetőleg ugye a mai felgyorsult világban tulajdonképpen mindenki hamar akar eredményt elérni. Na most ez különböző manapság divatos sportágakba el lehet érni. Minden harcművészetre jellemző, mint nálunk is, hogy itt nincs hamar eredmény. Tehát itt az iskola, illetőleg az út, hogy Kagame Ryu, az egy út. Tehát az ki van jelölve, ugye a mesterek kijelölik nekünk az utat. Itt megvan mindenkinek a maga fejlődési ideje és útja, és ahogy mondta Lajos, igen, tehát ez a befelé fordulásról szól. Tehát a mai felgyorsult, illetőleg technikailag megszállott világban ez tulajdonképpen egy rekreációs tevékenység is, személyiségfejlesztő is, illetőleg tényleg kiszakítja az embert a mindennapi rohanásból, ebből az elektronikai zajból, úgyhogy itt mindenki kicsit le tud csendesedni, befelé fordulni, fókuszálni az adott dologra. Úgyhogy addig tényleg, amíg tart az edzés, teljesen kiszakít mindenkit a valóságból, és egy teljesen más dimenzióba kerülünk át, pláne azért is, mert hogy mint minden harcművészet, illetőleg keleti harcművészet, ugye meditációval kezdünk, meditációval fejezzük be, úgyhogy nálunk sincsen másképp, úgyhogy erre az időre teljesen kiszakadunk a valóságból, és ugye egyébként is kicsit olyan izgalmas dolog ez, mert ugye a japán szamuráj kultúra azért eléggé ismert, de titokzatos. Tehát mi azért valamilyen szinten kicsit tudjuk közelíteni az embereket a egyesületen, illetőleg a harcművészeten belül errefelé.
A hétköznapi életben miben tudjátok használni ezt a fajta életi stílust, életformát, amit itt tűztök?
Ahogy az előbb is mondtam, javarészt a nyugalom, tehát bárhol, autóba, dugóba, tehát nem jellemző legalábbis rám, hogy elkezdjek mutogatni csak azért, mert valaki bevágott elém, vagy a saját munkámban. Én most jelenleg építőiparban dolgozom, és tudjuk, hogy oda azért nagy nyugalom kell, hogyha az ember kimegy egy építési területre, és nem azt látja műszaki ellenőrként, amit szeretne. Nem az az elsődleges megoldás, hogy erőszakból taposunk, hanem szép nyugodtan rá lehet vezetni mindenkit szerintem a jó útra, magára a Bushidóra. Igaz, Zoli?
Igen, egyrésztről, mint harcművészet, ugye már említettük ezt a befelé fordulást, személyiségfejlesztés, saját magunk megismerését, illetőleg saját magunk határainak a megismerését, annak kitágítását emelném ki. Illetőleg, mint mondtam, a élő mi volt a miatt, ugye a csaták során, viszont ott a stratégia, illetőleg az adott pillanatnak a felismerése is térnyerést mutat, mivel hogyha van egy hirtelen adódó szituáció életünkbe is, egy váratlan dolog, ugye arra reagálnunk kell. Na most ebbe viszont a csatás lényege nagyban segít minket. Akadályok leküzdése.
Versenyek vannak?
Harcművészeti iskolánkban nincsenek versenyek. Ezt a célt talán azért tűztük ki, hogy ne legyen az, hogy lejön valaki és rosszul érzi magát, mert ő úgy gondolja magáról, hogy nem annyira jó, mint aki már ott van. A versenyeket helyettesítjük magával az edzéssel, illetve az edzőtáborral, illetve az önvédelmi táborral. Konkrét versenyeink így nincsenek, viszont mivel tagjai vagyunk a IBF-nek, az International Budo Federation-nek, vannak nemzetközi versenyek, ahol a mesterek részt vesznek egyrészt, mint bírók, illetve az utóbbi két évben fegyveres forma gyakorlatokon indultak el tanítványok is, és mesterek is, és világ és Európa bajnok katana forma gyakorlatosunk van harcművészeti egyesületünknek.
Mennyi idő alatt válhat mondjuk egy teljesen hétköznapi halandóból mester?
Igazából ez egy nagyon jó kérdés így, mert ez mindig attól függ, hogy az egyén mennyire veszi komolyan az utat. Ha bejön ma a dojungba, akkor igazából 10-11 év kell ahhoz, hogy oda kerüljön a danvizsgához, tehát a fekete övhöz, de ehhez neki úgy kell hozzáállnia, hogy azt minden mester, a saját mestere, illetve az egyéb más mesterek is lássák a rendezvényeinken, az edzőtáborokba, az önvédelmi táborokba, hogy ő ezt tényleg úgy gondolja, és az útjának tekinti. Alapvetően egy 10-11 év alatt el lehet oda jutni.
Mondjunk elérhetőségeket.
Facebook oldalon a Kagami Ryu Miskolc néven megtalálhatóak vagyunk. Ott mindenféle ismertető anyag, illetőleg fényképpel, illetőleg videóval ellátott dolog megtalálható, mind magáról a Harcművészeti Egyesületről, mind az eszközökről, az edzéseinkről, úgyhogy szeretettel várunk, illetőleg minden érdeklődőnek ajánlom az oldalt, illetőleg a www.kagami.hu, ez az internetes oldalunk, ott is minden ismertető anyag megtalálható, illetőleg képek, az edzőtáborral, önvédelmi táborral kapcsolatos információk, azt is lehet nyugodtan böngészni.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Szatmári Lajos első danos mesterrel és Elek Norbert 7 kiós fokozatú tanítvánnyal, a Miskolci Kagami Ryu Egyesület tagjaival beszélgettünk. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.